Nagyon sok szeretettel köszöntöm önöket, a horvát nép, horvát Sándor nép kellett volna ma este legyen, viszont az influenza beleszólt ebbe a dologba, úgyhogy az elnézésüket kérem, ma este úgyból az én hangommal kell barátkozzanak. Remélem, hogy nem túl nagy csalódás, és majd jönni fog az előadó, majd a következő előadások egyikére. De ma este nem tudott itt lenni. Ettől függetlenül folytatni fogjuk az előadás sorozatunkat a ma esti témával. Egy olyan történettel kezdeném, ami egy kisgyerekről szól, aki hát így az iskolában tanulta a betűket, a szavakat, és a tanítónő egyszer rákérdezett, hogy betűzze a barát szót. És akkor elkezdte B-A-R-A-T. Aztán később a tanítónő arra is rákérdezett, hogy szerintem ki az a barát? Mit tudna mondani a barátságról? És ez a kisgyerek azt mondta, hogy a barát az, aki mindent tud rólad, és mégis szeret. De a kisgyerekeknél különösképpen érvényes ez, de azt hiszem, hogy a felnőtteknél is. Tovább megyünk ebben a sorozatban, Jézus az ön barátja, és ma este ez a témánk, hogy Jézus a mindenki barátja. Azzal az igével folytatnám, amivel a múlt alkalommal fejeztük be, amikor a Fende László kollégám volt itt. A János evangéliumából a 15. fejezet, 15. verse. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Ezek Jézusnak a szavai. Ha figyeltünk, önök szerint melyik az a két kulcsszó, amit kiemelhetünk ebből az igeversből? Ha elolvasom még egyszer. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Melyik lehet az a két kulcs szó, vagy kulcs gondolat, ami megjelenik ebben az igében?
Szolga és a barát.
Szolga és a barát. Nagyon jó. A két külön álló hozzáállás, vagy kapcsolati szint, az, ami itt megjelenik ebben az ígében. És ezt magyarázza Jézus, hogy lehet, hogy eddig úgy viszonyultatok hozzám, meg Istenhez, mint a szolga, de hogy ezentúl ne szolgák legyetek, hanem mint barátaim. És jó, hogy egy kicsit megnézzük, hogy mi lehet a kettő között a különbség. Már az ígében is megjelenik az, hogy a szolga az nem ismeri a gazdának a dolgait, és nem is szólhat bele. A szolga, az ő dolga az, hogy tegye, amit neki megparancsoltak. Hát az ura elmondja, hogy ezek a teendők, ma kimegyünk kapálni, vagy milyen feladatokat bíz rá, és ő elvégzi. A szolgánál nincs kérdés, és nincs gondolkodás, csak annyi, hogy igen, uram, megteszem, uram. Ugye az angol van a katonaságnál is van egy ilyen mondás, hogy yes, sir, és igenis, uram. Itt a motiváló erő a kötelességtudat, meg akár a félelem is, mondjuk, hogy a rabszolgaságból is beszélünk. Amúgy Jézus itt a szolga szónál a rabszolga szót használja az eredetiben. Ezzel ellentétben a barátok, ők jól ismerik egymást, beszélgetnek, jó kapcsolatban vannak egymással. Jézus is ebben az ígében azt mondja, hogy én mindent elmondtam, így az atya dolgairól, a mennyországról, mindent a tudtotokra adtam. Most már nem szolgák vagytok, hanem a barátaim legyetek. Tehát a barátok megoszták egymással a titkaikat, akár kérdezhetnek egymástól, ilyen nehezebb kérdéseket is. És egy barát nem fog azért megharagudni, mert valaki tőle kérdezett, akár ilyen nehezebb kérdéseket is. Itt az összetartó erő nem a kötelességtudat, hanem a jó viszony, a kapcsolat. Gondolkoztam azon, hogy van-e még ma is ilyen szolgaság, vagy rabszolgaság, vagy ma már nem beszélhetünk ilyenekről. Hát önök közül gondolom a legtöbben nyugdíjasok, de ha van olyan, aki dolgozik, akár egy multi cégnél, azt hiszem, hogy azt tudja, hogy mi az a rabszolgaság, vagy a szolgaság. Tehát a mai nap lehet, hogy nem tudunk olyan formában azonosulni, mint ahogy a Bibliában használták ezeket a szavakat. De azért részben egy kicsit így az alkalmazott, meg a főnökkel való viszony az egy kicsit hasonlít ahhoz, mint valaki, aki szolga. Tehát a cég tulajdonosa lehet kérdőre vonni, hogy miért így fektette be a pénzét, vagy hogy egy munkafolyamatnak miért azok a lépései, és miért miért nem másképp történnek, illetve meg lehet kérdezni, csak nem biztos, hogy másnap még be kell menni dolgozni. Tehát a főnök se ül le, megbeszél az alkalmazottaival, hogy a profitot milyen formában használja fel, és hogy miben fekteti be, miben forgatja vissza ezt a pénzt. Tehát amit a főnök mond, azt kell csinálni. Ha azt mondja, tedd ezt, akkor a jó alkalmazott azt mondja, értettem, már is nekilátok. Tehát valamilyen szinten ma is létezik ez a szolgai hozzáállás. Viszont ezen gondolkoztam, hogy ha a főnökünkkel nem engedhetjük meg azt, hogy barátként viszonyuljunk hozzá, akkor hogy lehet az, hogy a univerzum teremtőjéhez, az Istenhez, ő meg felajánlja, vagy viszonyulhatunk-e hozzá úgy, mint baráthoz? Megtehetjük-e Istennel, hogy így viszonyunk hozzá? Vagy más kérdéssel, hogy igaz-e az, amit ez a Biblia vers mond? Mert itt Jézus azt mondja, hogy viszonyuljunk hozzá, mint baráthoz. Valaki, akivel beszélgettem, azt mondta, hogy hát ő ezt az igeverset nem nagyon szokta idézni, meg nem szokott erről prédikálni, és amikor kérdezte, hogy miért, akkor azt mondta, hogy hogy lehet, hogy ennyire lealacsonyító módon beszéljünk Istenről, hogy úgy viszonyuljunk hozzá, mint egy baráthoz. És elgondolkoztam, hogy igazából nem is ezzel az igeverssel van a gond, hanem azzal, hogy a barátságra tekintünk. Mert ma már annyira felhigult ez a szó, a barátság vagy a barát, hogy sokszor csak azért van a barát, hogy elérünk valamit hamarabb, mint mondjuk a megfelelő úton. Tehát ha van egy barátunk valahol, akkor el tudjuk könnyebben intézni a dolgokat. Vagy például, hogyha Facebookot vesszük, van akár 1000 ismerősünk vagy barátunk a Facebookon, de közülük legtöbbükkel soha nem is beszélünk, vagy nagyon ritkán. Néha megnézzük, hogy még mi történt veled, ez is csak inkább kíváncsiságból, de nincs igazán kapcsolat vele. Cicero a következőképpen fogalmazta meg a barátságot, és a barátság és a tisztelet viszonyát, hogy aki a tisztelettől fosztja meg a barátságot, olyan, mintha az égről levenni a csillagokat. Tehát úgy fogalmazza meg, hogy úgy, ahogy az ég csillagok nélkül nem létezik, hanem ott vannak, még hogyha a fényszennyeződés miatt lehet, hogy nem is látjuk annyira őket, hogy a barátság sem létezhet tisztelet nélkül. Tehát azt gondolom, hogy mivel mi megfosztottuk a barátságot a tisztelettől, ezért félünk arról beszélni, hogy az Istennel barátságban lehetünk. De Jézus ebben a Biblia versben ő az igazi barátságról beszélt, ahol ott van a megfelelő tisztelet. Igazából barátság nem is létezhet tisztelet nélkül, igazi barátság. Aztán azon is gondolkoztam, hogy melyik lenne könnyebb, hogy ilyen szolgai módon viszonyuljunk az Istenhez, vagy barátként. Mert a szolga az csak meghallgatja azt, amit mondtak neki, és megteszi. A régi kommunista rendszerben volt egy ilyen mondás románul, hogy Neumuncim, Nugundim, ami azt jelenti, hogy mi csak dolgozunk, nem gondolkodunk. És ez volt a mentalitás. És néha vannak, akik ma is így gondolkodnak, hogy könnyebb az, hogy nem kell gondolkodni, nem kell agyalni, meg stb. Energiát befektetni, csak tesszük, amit mondanak. Viszont Isten szeretné, hogyha a vele való kapcsolatunk az barátság lenne, ahol beszélgetés van, bizalom, tisztelet, ahol energiát, időt fektetünk be, mi is, meg ő is. És azt hiszem, hogy sokkal inkább örül Isten egy ilyen hozzáállásnak, mint hogy csak egyszerűen kötelességtudatból engedelmeskednénk, vagy akár a Bibliát is csak azért olvasnánk, hogy hát meg kell legyen a napi 3 fejezet, vagy nem tudom hány fejezet a Bibliából, és csak ilyen módon félelemből tennénk meg ezeket. De mielőtt tovább mennénk, szeretném, hogyha feltennénk ezt a kérdést is, hogy milyen az Isten valójában. Azért, hogy erről beszélgetessünk, hogy hogyan viszonyulhatunk hozzá, fontos, hogy erről is beszéljünk. Mert úgy tűnik, mintha az Ószövetségben egy ilyen haragvó, meg büntető Isten lenne, azzal szemben, amit az Új Szövetségben látunk, ahol a kegyelem, a szeretet, meg ezek a jelenvonások dominálnak. Az egyik lelkésznek a fia, Őszfarkas Ernő, most az egyházterületünknek az elnöke, egy levelet írt a télapolnak a következő módon, nyomtatott betűkkel, szóköz nélkül. A következő volt a levél. Télapónak vagy Mikulásnak. Tilos megtéveszteni az embert, mert elhiteti a gyerekeket, hogy létezik valahol egy igazi télapó. Én azért nem szeretem, mert ő sem szereti a rossz gyerekeket. Aláírás? Nem mondom meg, hogy ki vagyok. Gyerekek szimpatikusak tud lenni. Egy harc volt a fejében, hogy van egy télapó, aki szereti a gyerekeket, és ezért ajándékokat hoz neki, de ugyanaz a télapó virgácsot hoz a rossz gyerekeknek, tehát nem szereti a rossz gyerekeket. És ez egy ilyen dilemmát képezett az ő fejében, hogy hát szereti a gyerekeket, nem szereti a gyerekeket, hát ő ezt úgy oldotta meg, hogy akkor nem létezik ilyen télapó, hogy szereti és nem szereti, akkor nincsen. És egy alkalommal, amikor már megnőtt, és megkérték a gyülekezetben, hogy a gyerekeknek mondjon történetet, akkor ő tudományos módon bebizonyította a gyerekeknek, hogy nincs télapó, nem létezik télapó. Igaz, hogy sírva mentek haza a gyerekek, de ő kiadta be magából azt, ami benne volt. És sok felnőttnek ma hasonló harca van az Istennel kapcsolatban. Hogy Isten olyan, mint egy Mikulás, hogy szereti az embereket, hogyha jól viselkednek, akkor ott van a sok ígéret, az ajándék. De hogyha nem úgy viselkednek, mint ahogy ő szeretné, akkor ott a virgács, ott a pokol, ott a büntetés. És sok emberben ez egy ilyen dilemmát okoz. És vannak olyanok, akik ugyanúgy oldják meg, hogy hát akkor ilyen Isten nem létezik, és inkább tagadják, vagy inkább mellőzik ezt a témát. Vajon milyen az Atya? Vajon az Atyával is lehetünk-e olyan kapcsolatban, mint amit Jézus felvázolt? Ilyen baráti viszonyban. Egy olyan személlyel, aki mérhetetlenül felettünk áll, ő az, aki megteremtett az egész univerzumot, ő az, aki uralkodik az egész univerzumon. Angyalok seregei borulnak alázattal előtte. És lehetünk-e egy ilyen hatalmas személlyel, lényel, ilyen baráti viszonyban? Tehát vajon Jézus itt csak arra gondolhatott, vagy arra vonatkozott, hogy vele ott a Földön az emberek, a tanítványok lehettek ilyen viszonyban, vagy ennél többre vonatkozott. Van egy ilyen énekünk, hogy ó, mi hű barátunk Jézus. De például nincs egy olyan másik énekünk is, hogy ó, mi hű barátunk az Atya. Tehát ez a kérdésem, hogy vajon az Atya is lehet emi a barátunk. A példabeszédek könyvében van egy ilyen bibliavers a barátságról, hogy annak az embernek, akinek barátai vannak, barátságosnak kell lennie. De van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Tehát nem várhatja el senki, hogy barátjai legyenek, barátai, hogyha ő nem úgy viselkedik, nem barátként viselkedik. Amúgy nehezen lefordítható ez a bibliavers, még megnéztem több fordításban is. Például van egy ilyen fordítás, hogy van olyan barát, aki színleli, hogy barát, de van barát, aki ragaszkodóbb a legközelebbi rokonnál. Vagy egy másik fordításban egyes barátok csak megjátszák a barátságot, de az igazi barát ragaszkodóbb a legközelebbi rokonnál. Tehát Jézus, amikor felajánlotta a barátságot a tanítványának, akkor vajon csak színlelte, vajon csak megjátszotta a barátságot, vagy ő azt komolyan gondolta. És az az érdekes, hogy ez a tanítványoknak is feltűnt, ez a dilemma az Ószövetség Istenével, az Atyával, meg Jézussal kapcsolatban. És Filipp meg is kérdezte egy alkalommal Jézustól, mondta, egyszer oda ment hozzá, és mondta, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nékünk. Tehát, mintha azt mondta volna, hogy hát mi látjuk azt, hogy te ilyen nagyon jó vagy az emberekhez, meggyógyítod őket, hogy mindenkihez van egy jó szó, szavad, hogy a gyerekeket az ületbe veszed, és látjuk, hogy te ilyen nagyon barátságos vagy. De mutasd meg nekünk az Atyát, hogy ő is így viszonyul hozzánk. Mert az Ószövetségben olvasunk az özönvízről, olvasunk Sodoma elpusztításáról, olvasunk a Kóré istenéről, akit a föld alá süllyesztett, olvasunk a megkövezett Ákánról, vagy arról az Istenről, aki tüzet szórt a Kármelen. És hogy ott volt tanítványokban ez a kérdés, hogy lehet-e az Atya is olyan, mint Jézus? Mit válaszolt erre Jézus? Nem tudom, hogy emlékszünk-e még. Így van, pontosan a János evangéliumában található ez. A 7-től a 9. versig olvashatjuk. Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is. Mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok őt. Fülöp így szólt hozzá, Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és az elég nekünk. Jézus erre azt mondta, annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. Aki engem lát, látja az Atyát. Hogyan mondhatod, mutasd meg nekünk az Atyát? Tehát más szavakkal Jézus többek között azért is jött erre a földre, hogy bemutassa az Atyát. Az emberek fejében sajnos eltorzult az a kép, ami volt Istenről, de ezért eljött Jézus, azért, hogy bemutassa olyannak, amilyen ő valójában. Pál apostolnál olvassuk azt az ígét is, hogy Jézus Istennek a képmása. Tehát, hogy amilyennek látjuk Jézust, olyan maga az Atya is, olyan az Isten. De ugyanúgy Jézusról is ezt olvassuk az Ézsaiás proféta könyvében, mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lesz, így nevezik, csodálatos, tanácsadó, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Tehát Jézusról is ezeket a jelzőket olvassuk, hisz ő egyenlő az Atyával. És igazából nem is szabad nekünk ezt így külön választani, hogy akkor milyen a Jézus, milyen az Új Szövetség Istene, milyen az Ószövetség Istene. Tehát ez nem lenne igazságos Istennel szemben, hisz ő egy. Tehát a Szent Háromság egy Isten, és ha egyiket látjuk, a másikat is látjuk. Ahogy az egyik gondolkodik, úgy gondolkodik a másik is. Vannak, akik úgy tartják, hogy jobb a szolgai hozzáállás, már így beszéltem erről. És a Bibliában is több helyen találunk ilyen ígéket, hogy legyünk engedelmes szolgák, és ott találjuk a jutalmat, meg a büntetésnek a listáját, és vannak, akiknek ez jobban bejön, ez a hozzáállás. És ezért megpróbálnak úgy viselkedni, mint ahogy egy hűséges szolgának viselkednie kell, tehát nem tesznek fel kérdéseket, hanem ezt mondogatják, a hitnek nincs szüksége magyarázatra, Isten mondta, én elhiszem, és ezzel el van intézve. Ez részben megállja a helyét, de nem teljesen. Mert a Biblia arra tanácsol bennünket, hogy kutassuk, hogy keressük Istent, megértsük Istent. Viszont voltak olyan vallási vezetők, akiknek tetszett ez a szolgai hozzáállás. Kijelentették, hogy Isten képviselői, és tekintélyüket ebből a megértésből eredeztették, és úgy ránevelték a követőiket, hogy ne kérdezzenek, ne tegyék fel a miért kérdést, ne keressék a magyarázatot, csak vakon engedelmeskedjenek. Erre az egyik példa Jim Jones, aki meggyőzte erről a követőit, majd rávette őket, hogy cianőidat. Szia! Most nem biztos, hogy ki fogom mondani helyesen cianidot. Igyanak, és mindjárt meghaltak, mind a 900-an. Csak azért, mert nem kérdeztek, nem gondolkodtak, hanem vak hittel alávetették magukat ezen vezetőiknek. Viszont, ha a Bibliát olvassuk, ott arra, erre tanácsol bennünket Isten, hogy merjünk kérdezni. Nabukodonozor egy alkalommal kiadta a parancsot, hogy térdre borulni, vagy bedoblak az égő tüzes kemencébe. És érdekes, hogy nem azt mondta, hogy mondjátok ki, hogy milyen nagyon szerettek engem, vagy ha nem, akkor bedoblak a tüzes kemencébe. Tehát térdre kényszeríteni lehet az embereket, viszont arra, hogy szeressenek, arra nem. Garfieldnak, nem tudom, hogy ismerik-e ezeket az ilyen mémeket. Van egy ilyen illusztráció egy valentinnapi képeslapon. Általában a Garfield ilyen ingerlékeny, és vannak ilyen beszólásai. És ez olyan meglepő, ez a képeslap, mert ilyen nagyon elfogadóan azt mondja a Garfield, így a kezében ott a szíve, és ilyen nagyon szerelmes szemben néz, hogy a te választásod, hogy szeretsz, vagy tovább állsz. Tehát, hogy megadja a szabadságot, hogy nyugodtan lehet választani, hogy szeressük, vagy tovább állunk. Viszont, hogyha kinyitjuk azt a képeslapot, belül egy kalapáccsal a kezében az van, ha rosszul döntesz, eltöröm a nyakadat. Ez már rájellemző. Vajon így van ez az Istennel is? Hogy azt mondja, hogy legyen a barátom, de ha rosszul döntesz, akkor véged van. Valószínűleg, hogy nem. Ez még így a Garfieldnál is furán hangzik. A szolgák, ők nem kérdeznek, viszont a barátok kérdezhetnek. Tehát Istennek feltehetünk kérdéseket, megkérdezhetjük ezeket az igerészeket, amiket nem értünk annyira, hogy miért így vannak. Tisztelettel, de meg lehet kérdezni. Egy másik ilyen Garfieldos képeslapon ugyanúgy Garfield áll, és a kalapáccsal, és azt mondja, hogy kérdezz a saját felelősségedre. Viszont Isten nem ilyen. Tehát nem ezt mondja, hogy kérdezz, de aztán vigyázz, hogy mit kérdezel. És szeretnék egy pár bibliai példát is hozni ezzel kapcsolatban. Előbb egy ígét az Ézsaiás proféta könyvéből, az első fejezet 18. verse. A magyar fordítások nem adják annyira vissza azt a gondolatot, amit a héberben találhatunk. Ez az első fejezet 18. verse ezt mondja, jöjjetek, szálljunk most perbe egymással. Vagy a Károli Gáspár fordításban úgy jelenik meg, hogy jöjjetek, törvénykezzünk. De a héber szövegben egy ilyen gondolat jelentkezik, hogy gyertek és beszéljük meg, vagy vitatkozzunk erről a dologról. És érdekes, hogy Isten az, aki itt megszólal, és ő hív bennünket, embereket, arra, hogy beszéljük meg a dolgokat. És látni fogunk egy pár példát a Bibliából olyan embereket, akik mertek Istennel barátként, Istenhez barátként viszonyulni, kérdéseket feltenni, úgymond vitatkozni Istennel, beszélgetni. És az egyik ilyen példa, az első, amit most említenék, az Ábrahám. nem is olvasnám fel, csak röviden emlékeztetném önöket arra a történetre, amikor Isten el akarja pusztítani Sodomát és Gomorát, de előtte meglátogatja Ábrahámot. Régi kapcsolatban vannak, és elmondja, hogy mi az, amit szándékszik tenni. És az érdekes az, hogy miután Isten elmondja, hogy mi a terve, azután Ábrahám nem azt mondja, hogy hát én ki vagyok ahhoz, hogy most megkérdőjelezzem Istennek a terveit, hát felmegyek az egyik domboldalra, és onnan majd végignézem a Sodoma pusztulását. Ezzel szemben a Bibliában azt olvassuk, hogy Ábrahám elkezd alkotozni Istennel. Szóval, hogy Istenem, én ahogy téged ismerlek, nem tennél ilyet, hogy elpusztítod az igazat, a hamissal. Ha lenne 50 ember, nem kegyelmeznél meg a városnak? És emlékszünk, hogy tovább alkudozik, egészen ameddig levennek 10 emberre. Tehát olyan, mint hogy azt mondaná, nem haragudj, tudom, hogy te azért jobban látod a dolgokat, de mi lenne, ha, és próbál alkudozni, hogy igaz módon járjon el az Isten. És Isten erre azt mondja, hogy na, elég legyen. Itt most már vége a barátságnak. Megmondtam, hogy mi a tervem, és akkor ez lesz. Hát hogy képzeled, hogy te itt ne lesz nekem feleselni, vagy alkudozni velem? Viszont ezzel szemben modellje lesz az Istennel való barátságnak Ábrahám. Egy másik érdekes rész ezzel kapcsolatban, amit most nemrég fedeztem fel, ez a Mózes első könyvében található, a 15. fejezetben. Ezek után, az események után így szólt az Úr Ábrahámhoz látomásban. Ne félj, Ábrahám, én veled vagyok, pajzsod, jutalmad igen bőséges. Ez azt mondja, hogy meg foglak áldani, és gazdag lesz a jutalmad. De Ábrahám ezt mondta, ó Uram, Uram, mit adhatsz nekem, hiszen gyermektelen vagyok, és házamat a damaszkuszi Eliézer örökli. Nem adtál nekem utódot, mondta Ábrahám, ezért egy házamnál született szolga lesz az örökösöm. Tehát Isten elmondja, hogy én meg foglak áldani, és az Ábrahám azt mondja, hogy jaj, de jó, nagyon hálás vagyok, hanem elkezd panaszkodni, meg azt mondja, jó, de mit kezdjek vele? Hiába adsz nagy áldást, ha nincs örökösöm, akkor szolgának megy az egész. Tehát azt láthatjuk, hogy érvel beszélget az Istennel, mintha egy kicsit panaszkodna is, meg akár egy kicsit úgy vádaskodónak is hangzik ez, hogy azt mondja, hogy nem adtál nekem utódot. Tehát azt látjuk, hogy Ábrahám az Istennel beszélget. És mégis később az Ézsaiás proféta könyvében olvasok Ábrahámról, de te szolgám Izrael, Jákob, akit kiválasztottam, barátomnak, Ábrahámnak utóda. Tehát a Biblia ezek után is Isten barátjának, illetve maga Isten az ő barátjának nevezi Ábrahámot. Egy másik nagyon jó példa az Mózes. Már egy ideje kihozta Izrael népét Egyiptomból az Isten, viszont Izrael nép állandóan fellázadt. Hogy nincs víz, hogy nincs étel, hogy ez, hogy az, és állandóan csak zúgolodnak. És egy idő után Isten azt mondja Mózesnek, hogy belefáradtam ebbe a sok zúgolodásba, eltörlöm ezt a népet, de te hűséges szolgám voltál, és téged nagy népvé teszlek. Akkor erre Ábrahám azt mondja, hát micsoda nagy megtiszteltetés, nagyon örülök ennek a kiváltságnak, és rendben, legyen úgy, ahogy te gondolod. De ebben az esetben is azt olvassuk, hogy Mózes azt mondja, hogy hát Istenem, ahogy téged ismerlek, nem tennéd ezt meg. Az egyiptomiak is aztán arról beszélnének, hogy te csak kihoztad a népet, és hogy a pusztában elpusztítottad őket. Én, ahogy téged ismerlek, nem tennéd meg, és próbál az Istennel érvelni. Aztán egy másik alkalommal, ezt a Mózes második könyvében olvassuk. Ezt is most nemrég, most a Vozés első, még második könyvét olvasgató. Erre a másik példára is most találtam rá. Tehát a Mózes második könyvében, az 5. fejezetben az az időszak, amikor Isten ki akarja hozni Egyiptomból Izrael népét, és többszöri alkalommal be kell menjen a fáraóhoz Mózes, és miután első alkalommal ott volt, utána úgy dönt a fáraó, hogy még nagyobb büntetést ró ki Izrael népére. Hát, hogyha el akartok menni, van ilyen időtök más dolgokkal foglalkozni, akkor adok én munkát nektek, ne aggódjatok. És Mózes felteszi a következő kérdést Istennek. Az 5. fejezet 22. versében olvassuk. Ekkor Mózes az Úrhoz fordult, és ezt mondta: Uram, miért bánsz ilyen gonoszul ezzel a néppel? Miért is küldtél ide engemet? Mert amióta bementem a fáraóhoz, hogy beszéljek velem a nevedben, csak még gonoszabbul bánik ezzel a néppel. Te pedig semmit sem tettél, hogy megszabadítsd a népedet. Érezzük, hogy milyen szavakat mond itt Mózes? Hát én a főnökömnek nem mennék ilyeneket mondani. De viszont azt látjuk, hogy Mózes az Istennel ennyire bensőséges kapcsolatban volt, ennyire jól ismert az Isten, hogy megmert ilyen gondolatokat is fogalmazni. És egy harmadik példa az a Jobb könyve, ami azt mondhatnánk, hogy az egész könyv tele van ilyen kérdésekkel. Jobb tapasztalja Istennek az áldását, gazdag családdal rendelkezik, meg gazdagodik. Utána különböző csapások érik, amit ő nem ért. Mi, akik olvassuk a Bibliát, tudjuk, hogy honnan jöttek ezek a csapások, meg miért történtek, de ő ott abban a helyzetben nem értette. Ezért rengeteg kérdést tesz fel Istennek, és tetszik, ahogy a barátainak magyarázza az Istennel való kapcsolatát. Bárcsak olyan volnék, mint a hajdani hónapokban, mint azokban a napokban, amikor Isten őrzött engem, amikor mécse se világított a fejem fölött, sötétben is az ő világosságánál járhattam, mint amilyen ifjúkorom idején voltam, amikor Isten közösségében élhettem sátramban, amikor még velem volt a mindenható, és körülöttem voltak gyermekeim. Tehát leírja azt, hogy milyen volt az a kapcsolat, ami létezett közt és Isten között. Aztán a barátai vádolják és mondták, hát biztos, hogy bűnös ember vagy, és azért értek ezek a csapások téged, és jobb próbál védekezni, és próbálja feltenni ezt a kérdést, és elmondja, hogy hát olyan jó barátok voltunk, mondja Istennek, most miért hallgatsz? Aztán a könyv végén megszólal Isten is, válaszol Jobbnak, és a legvégén, a 42. fejezetben, most nem olvasom föl az igéket, de a lényege az az, hogy olyan, mintha Isten azt mondaná, köszönöm, hogy a barátom vagy, és hogy te igazabbul szóltál, mint, és felsorolja a barátait. Tehát ezek a példák mind azt mutatják, hogy mert ezekről a személyekről amúgy mindezt olvassuk, hogy Isten barátai voltak. Talán Mózessel kapcsolatban olvasnám fel, azt nem olvastam föl, hogy nagyon kemény, vagyis hogy nem kemény, hanem nagyon mély szavakat mond Isten Mózesről. Hát ez nem volt jó, hogy lehet így összefogni. Isten mondja Mózesről, hogy szemtől szemben beszélek vele, világosan, nem rejtélyesen. Tehát, hogy ilyen mélységes kapcsolat volt, még egy másik Biblia versben. Az Úr pedig színről színre beszélt Mózessel, ahogyan egyik ember beszél a másikkal. Tehát ilyen nagyon közeli kapcsolatban voltak, és beszélgettek egymással. Hát ezek a példák mind azt mutatják, hogy Istent nem zavarja az, hogyha kérdéseket felteszünk, ha beszélgetünk, akár ilyen nehéz dolgokat is, meg tudunk vele beszélni, hanem ő azt szeretné, hogyha ilyen mélységes kapcsolatban lennünk vele. Az egész Biblia erről szól, hogyha kinyitjuk a Biblia elején, azt látjuk, hogy ott van az Ádám és Éva az Édenkertben, és Isten eljön hozzájuk, meglátogatja őket, úgy írja, hogy alkonyatkor, tehát minden este Isten jött velük beszélgetni az első emberpárral. Aztán, hogyha kinyitjuk a Biblia végére, a Jelenések könyvéhez, a 21. fejezet 3. versében, azt olvassuk, hogy újból helyreállt ez a kapcsolat. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől, íme Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük. Isten újból az emberekkel lesz együtt, egy baráti kapcsolatban. Igaz, hogy ezt a bűn megrontotta, mert igazából a bűn nem csak azt jelenti, illetve az csak kevés lenne, hogy valami rosszat teszünk, hanem pontosan az Istennel való kapcsolatnak a megromlása. Ez a bűn, míg a megváltás az pont ennek az ellentéte, hogy a kapcsolatnak a helyrehozása. Jézus azért jött, hogy helyrehozza, helyreállítsa a kapcsolatot köztünk és Isten között. Úgyhogy igazából a Biblia erről szól, meg a vége, és akkor közte, ami van, az a bűnnek, meg a megváltásnak a története, hogy a kapcsolatnak a helyreállítása, a barátságnak a helyreállítása. Igazából erről szól az Istennel való kapcsolatunk, hogy egy ilyen mélységes kapcsolatban lehessünk vele. Úgyhogy ez az én kívánságom ma este, hogy fogadjuk el Istennek ezen ajánlatát, hogy legyünk az ő barátai. Ő az, aki felajánlotta, nekünk csak el kell fogadni ezt a barátságot. Tekintsünk úgy Istenre, mint egy barátra, és viszonyuljunk úgy is hozzá. Jó Isten segítsen ebben mindannyiunkat. Amen.